Tompa Andrea, a Hóhérháza. Madame Kanapé. Évának hívták, aztán Julikának és megint Julikának, és végül ismét Évának, a magyar tanárnénit. Mert hetedik végén így érdeklődött felőle. A tanárnéni itthon van? Kérdezte azon a nyáron, rögtön azután, augusztus vége felé, amikor érik a paradicsom. Otthon este pedig felcsattant, de hát a tanárnéni mondta, hogy meglátogathatom, mert az anyja rászólt, hogy mit képzel, csak úgy beállít egy tanárhoz. A lány pedig sértett igazságérzetében hozzátette, de hiszen utolsó órán maga a tanár mondta, hogy menjenek. És a meghívás nem is szólt mindenkinek, csak neki és Moszkú Katinak, aki szintén jó magyaros volt, leendő olimpikon. Látogassatok meg, mondta Éva néni. A címét Moszkú tudta, mert a tanárnéni elment az iskolából. Jövőre nem én tanítalak, jelentette be komoran és némi büszkeséggel az utolsó órán, de már úgy is tudták, hogy a legjobb magyar tanárt kirúgták az iskolából, mert beadta a papírjait. És egy áttelepülő pedagógus mégsem ronthatja tovább a tanuló ifjúság szellemét. Az osztályból ketten szintén nem jöttek ősszel, és most Éva a piac mögötti Dézsma utcai lakásában várja, hogy megkapja a végleges kitelepedésre szóló útlevelét. S a lány átment a köves udvaron a legutolsó lakás felé, amerre egy félmeztelen férfi mutatott, aki az udvar közepén hegesztett. Nem a szuterén, tette hozzá a férfi, és már itt, az udvaron hallani lehetett a szamos zúgását a ház mögött. A lány felment a falépcsőn, megállt a legtetején, egyik kezében egy csokor török konty az apja kertjéből, a másikban a nehéz szatyor a paradicsommal. Nem tudta, melyik kezével csengessen. Aztán egy kedvesen mosolygó, tésztaképű, kirúzsozott néninek a küszöbön keresztül átadta a csomagot meg a virágot. A tanárnéninek hoztam, és mikor lesz itthon? Kérdezte. A néni értetlenül nézett, mintha a tanár iránt még sohasem érdeklődött volna a tanítvány az eldugott lakás küszöbén. Aztán bentről kiszólt egy morcos hangú férfi, hogy azt senki sem tudhassa. És másnap délután a tántoríthatatlan tanítvány ismét megjelent a Dézsma utcában. Most a Vágóhíd felől került, akkor már a tanárnéni nyitott ajtót. Megdicsérte a paradicsomot, a virágot pedig a szamos parti szoba ablakába tette, egy régi varrógépre, és illatos lábszong-szucsong teával kínálta tanítványát. S azon a nyáron az égett gumiízű tea neve összekeveredett a falujéval, ahol Éva néni tanítani fog. A lány meg sem jegyezte a sőre, mert nem ismerte a Kolozsvár körüli falvakat. Mi nem járunk falura, nincsenek falun rokonaink, mondta kissé szégyenkezve. Úgy gondolta, városi ember másért nem is mehet ki. És teázni sem szoktunk, tette volna hozzá, de őszre már tudta, hogy Szucság a falu neve, és a lábszaktea, ahogy otthon Juci röhögött a történetem, vagy inkább irigykedett, nevét is sokszor elismételte. A Franciaországból érkezett lábszang susonzsét, amiből minden alkalommal kapott, amíg el nem fogyott. Igazi porcelán teás kannából és széles szájú csészéből, csészeajjal. A vitrin otthon is tele volt ilyenekkel, de soha senki nem vette elő a kék szőlőmintás vagy a barna fecskés készletet. A porcelána alján, olvasta Éva, amikor először ellátogatott hozzájuk a tömbházba, vékony dőlt betűkkel állt Sesták János, Marosvásárhely, 1890. S attól fogva a lány is megjegyezte a nevet, meg az évszámot a dédnagymamájától örökölt készleten. De télen már a lánya mama rosszalló tekintete ellenére előszedte a vékony porcelánokat. Kamilla teát ivott belőlük. Beteg vagy? Érdeklődött Juci, és a mama egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy megjegyezze. Utálom a bűzét is a kamillának. Ezzel kellett a feneketeket mosni. Gyerek fenék tea, sikkantotta a mama. és a plédobozos lábszongba Évával cukrot is raktak, amíg el nem fogyott. Párszor a lány otthonról elhozott egy fél kilót. Nem lopott, csak a saját részét vette el, mert a mama nem tudott tésztát sütni, nem is fogyott sok cukor náluk. Éva pedig a szucsági Madame kanapé, ahogy magát nevezte, mintás hosszú ruhájában elhevert a klöpli függönnyel és katrincából vart párnákkal díszített ágyán, és felolvasott. Őrkény egyperceseket, meg a tanítvány számára ismeretlen magyarországi írókat. A lány pedig egy év múlva elvitte hozzá első verseit, később pedig a prózáját. Nyáron aztán végre nem kellett hajnalban kelni a szucsági vonathoz, ahonnan gyalog még pár kilométer a falu, mert a fösvényparasztok nem engedték a vasutat keresztül vinni a falun, hogy el ne tapossa a jószágaikat a vonat. Mert ezeknek mindig csak a pénzen jár az eszük, tette hozzá Éva. Nyáron pedig Juci barátaival kimentek sátorozni a Tarnyicai tóhoz. Évával beültek a gumicsónakba, és a lány felolvasta az igazi Madame Recamier leveleit franciául. Éva ezt hozta magával, a lány persze semmit sem értett belőle, de Éva türelmesen javította a kiejtését. Felváltva eveztek, hogy szép legyen a mellünk, és kemény. Az áttelepedési engedélyek pedig továbbra sem érkeztek. 2, 3 és 4 év múlva sem. Szerencsére, gondolta a lány, ahányszor szóba került, hogy Bukarestbe kellene utazni, végre intézkedni. De Évának nem voltak kapcsolatai sem a követségen, sem a minisztériumban, sem pénze, hogy kapcsolatokat építsen. És bár minden készen állt, befogadó levél Magyarországról, munkahelyi igazolás kintről, egy falusi iskolából. Na, az is olyan büdös lesz, mint ez a szucsák. Úgyhogy adtam egy pofont a szarnak. Ócsa, ez a falu neve. Ott fogok tanítani, mondta Éva komoran. Iskolai befogadó az 5, aztán 6, aztán 7 meg 8-os fiának. Szolgálati lakás, 2 szoba és konyha a fürdőszobával. Aha, az állomás mellett, képzelheted, tette hozzá Éva kelletlenül. Itt meg a Szamos folyik, gondolta a lány. Attól sem lehet aludni, s a Dizsma utcai telefont már átírták. Más nem is volt Éva nevén, a lakás sem, mert Évának nem volt semmije, és csak várakozni kellett. Meg szucságra járni a parasztok közé, magyar órákat tartani. Mert mindössze 1 év jutott neki a belvárosi elit magyar iskolában, és éppen akkor kellett beadni a papírjait. Muszáj volt, mondta büszkén. Nem fogok itt megrohadni. Összesen 1 év járt neki. 1 év egy normális iskolában, meg egy barátság. Utána pedig a végtelen várakozás. És 89 novemberében már vonatjegyet készült venni, mert már csak 1-2 hónap lehet hátra. Azt ígérték. 9-10-ben és később is a tanítvány évente egyszer kiment a szucsági iskolába órát tartani, ahogy otthon dicsekedett vele. Olyankor ott aludt a tanárnéninél. Egyik szobában Éva és a fia, a másikban a szülei laktak, a fürdőszoba nélküli 2 szobás házban, ahol a konyhában is csak egy szép, régi fali kútból jött a hideg víz, amíg télen be nem fagyott a cső. Csak az ablak alatt folyó, nyáron mocsárszagú szamos csobogását nem tudta ott a lány megszokni, vagy a késő esti erős lábszongteák miatt nem tudott elaludni. A mama minden esetre nem örült az ott alvásoknak. Féltékeny, legyintett Éva, aztán hajnalban együtt szuppogtak a szucsági sárban. És az iskolában a tanítványomként mutatta be őt büszkén a tanárkollégáknak. És Évánál a Dézsma utcai lakásban megfordult költő és filozófus és színész és mindenféle művészek, meg egy homokos férfi, ahogy Éva egyszer megsúgta valakiről. Ilyenről a gimnazista lány sohasem hallott még. Csupa olyan ember, amilyeneket a mama nem is ismert. Olykor külföldiek is váratlanul megjelentek. Egy francia férfi hosszú hajjal és szakállal, és hozzá rikító színű, piszkos nyakkendővel. Jean-Pierre, az úti könyvíró, mutatta be Éva az elegáns, fémdobozos, vászonzsákos lábszangteák szállítóját, akinek foglalkozása olyan képtelenségnek hangzott a lány számára, mintha mamutvadász vagy hivatásos kincskereső lett volna, mert Jean-Pierre úti könyvíró volt. Évente kétszer elutazott 3 hónapra, valahova. Aztán az illető országról írt egy színes könyvet, amivel rendszeresen megajándékozta Évát, akinek már 10 éve udvarolt. Szokatlan ajándékokat hozott, mentolos csokoládét, francia irodalmi lapokat, egy albumot régi párizsi graffitikkel. Dicsérte Éva, választékos szerinte 18. századi franciasságát, ezt a szerinte már kihalt nyelvet. Éva pedig az arab diákoktól beszerezte neki a marihuánát. Jean-Pierre a szót elegánsan ejtette, az utolsó szótagot hangsúlyozva, és Jean-Pierre Éva szerint egy megrekedt 68-as volt, aki íróként nem tudott kiteljesedni, bírálta a nyugati kapitalizmust, és kommunistának vallotta magát, rajongott Jugoszláviáért. A gimnazista lány biztos volt benne, hogy Jean-Pierre csak velük gúnyolódik. De a férfi végül mégsem vette feleségül Évát, hogy kivigye. Mert a házasság, vallotta Jean-Pierre, ellenkezik az elveivel. Ő a szabad kapcsolatokban hisz, az emberi szabadság mindenható és legyőzhetetlen erejében, hogy ki megválaszthatja a szerelmét meg a lakóhelyét, meg a nyelvet is, amin ír és álmodik, magyarázta Évának. Ahogy ti is magyarul akartok beszélni, és nem románul, ilyenek Párizsban is vannak. Meg Éva is éppen megválasztani készül lakóhelyét, magyarázta Jean-Pierre. S hogy ez a szabadság. És Éva már egyáltalán nem vitatkozott Jean-Pierre-rel, és nem akarta meggyőzni arról, hogy ez más. Hogy most ő nem választ, és hogy eddig sem választott, a magyar nyelvet sem választotta. De Éva Jean-Pierre-nek mégis megbocsátott. Jean-Pierre-nek, aki elfből nem evett húst. Mi is vegetáriusok vagyunk, mondta Éva röhögve. Nem esett nehezére a vendégellátása, de senki másnak, sem a szüleinek, sem a Dézsma utcai háznak, sem az iskoláknak, és főleg nem a csípős, disznószagú szucságnak nem bocsátott meg, ahova büntetésből járt. De a barátoknak sem, akik állítólag belerángatták valamibe, valami lapcsinálásba, valami szamizdatba, tanította a szót a lánynak. Senkinek nem bocsátott meg többé, mielőtt elment volna. Egyedül a ritkán mosdó, hanyag és szabad szerelmet valló úti könyvírónak. És Éva lassan 1 évtizede nem kapott már útlevelet, egyszeri útra sem. A lánynak ködösen utalt arra, hogy a 80-as évek elején aláírt valamit, ami miatt a papírjai késnek, s hogy a szamizdatban a többi aláíró, akik korábban ide jártak hozzá, lassan elmaradoztak és végleg eltűntek. Ők nem csak aláírók, de szerzők is voltak. Valakik, költők, írók, művészek, lapszerkesztők meg filozófusok, magyarázta Éva. Gyorsan megkapták a papírjaikat, mehettek, sőt, még ha nem is akartak, küldték őket. Volt, aki országot is választhatott, ahova menni akart, mint Jean-Pierre, az úti könyvíró, nevetett Éva csúfondárosan. És további 5 éven át várakozott, egyre sértődöttebben, fölényesen rángatva a sovány vállát. Je m'en fous, basszák meg! Mert én ugye csak egy szar magyar tanár vagyok, egy senki. Engem nem fog bemondani a Kossuth Rádió, ha kimegyek. Az nem botrány. Én fel is fordulhatok. Járhatok a sáros szucságra a parasztok közé nyugdíjas koromig, vagy amíg meg nem rohadok. Rám aztán senki nem fog emlékezni. S a következő 5 évben Éva bíztatta a lányt, hogy írjon, egyfolytában írjon, levelet, naplót, tarts naplót, mondta. Nem azt, hogy írj, vagy vezess naplót, hanem mintha tyúkot, vagy disznót tartana, hogy az írás legyen a mindennapi betevője. És a lány már felkérést kapott az első könyvrecenzió megírására is. Éva teljesen össze fogja firkálni a már negyedszerre gondosan letisztított példányt. A következő években Éva legfeljebb Marosbogátra utazott nyaranta, ahol a hallgatagapjának halászkunyhója volt, vagy ősszel a Fekete-tói vásárra, ahol a büszkén vonuló, hosszú szoknyás, szálegyenes tanárnőt a cigányok grófnénak szólították, mire Éva csipkefüggönyt vett tőlük. És egyszer Szebenbe is elutaztak együtt, mert a következő 5 év Szucsong és Szucsák között telik. Mindkettő fekete és maró, csak sok cukorral elviselhető bódulat, füstízű kábítószer minden napra, a munkás szombatot is beleszámítva. Az embernek már a vonaton büdös lesz a ruhája. Inkább lesem ülök, szögezi le gőgösen Éva, Szucság és Szucsong, 2 büdös és felbecsülhetetlen értékű luxuscikk. Egyik a kínai Szecsuán tartományból érkezik, Franciaországon át hajóval, onnan repülővel Budapestre, aztán pedig a Baltorienttel, egy régi módi bőr utazótáskában Kolozsvárra. A másik luxuscikk maga a Kolozs megyei, félig román, félig magyar faluban, egy koszos tanári állás. Örüljek, hogy ezt is adták. Sokan semmit se kaptak, amikor beadták a papírjukat, járhattak gyárba dolgozni. Szól Éva megvetően, és vékony ajka összeszorul a dűtől. A cukor pedig rohamosan fogy. És ez a szegény, sáros, megközelíthetetlen, és Éva szerint igenis gazdag és fukar parasztok lakta Szucság lesz a francia és magyar tanárnő számüzetésének helyszíne, ahol egyetlen olyan tanítvány sincs, nem is lehetne, mint te. Ezek gyakorló analfabéták. Nézd meg az olvasónaplójukat. Bizonygatja, aztán nevetve előszedi a lány egykori, 7. naplóját, amit a tanítvány sokáig szégyelt és rejtegetett Juci elől, mert Juci mindenkinek meg akarta mutatni, főleg miután a versei megjelentek. Később már a lány is röhög a saját művén, végül Évának ajándékozza emlékbe. Éva úgy tervezi, hogy magával is viszi majd Magyarországra abban a 70 kilóban, amit becsomagolhat. Mert a 7. olvasónaplót egy olyan tanítvány írta, aki még egyáltalán nem olvas. Soha semmit sem hajlandó olvasni, rajzolni is utál. Pedig illusztrációkat is készíthet az olvasmányokhoz, mert az első olvasónapló a vastag T.A. monogramos füzetben a Rabgója című verssel kezdődött és fejeződött be. Szerző, 2. cím, aláhúzva, újsor, tartalom, és akkor a diák kelletlenül összefoglalta az olvasott mű tartalmát. A Rabgója című vers egy gólyáról szól, és ezzel elfogyott a mondani valója. Az oldal 3/4 azonban kitöltetlen maradt. A tanítvány ide egy hatalmas, fekete-fehér-piros gólyát rajzolt, lábára bilincset, meg egy ágyú golyó nagyságú súlyt. És ezzel elkészült az első nyári olvasónaplója. Fél órát vett igénybe az olvasás, az írás és a rajz együttvéve. Mert a Rabgója 6. végén készült, még Éva előtt. De amikor az új sasorú, szigorú tekintetű és elegáns tanárnő a kezébe veszi a vastag, nagy tervekre szánt füzetet, nem neveti ki. Csak meglepetten nézi egy darabig, mintha valami bonyolult ábrát látna, amit még meg kell fejtenie. Aztán közli. Október végére hozz egy rendeset, és október végére a gólya utáni, a vadul nyomott ceruzától meglehetősen felszántott oldalon a Golgota című regényről olvashatott beszámolót. Különösen az első, Nővérek című kötetről, talán a többit nem is olvasta végig, tűnődött a tanár, de elismerően bólogatott. Miért pont ezt a könyvet választottad? Kérdezte. De a lány vállat vont. Nem vallotta be, hogy unta is kicsit, meg át is lapozott részeket. Rengeteg volt a leírás, és kevés a párbeszéd. Meg az oldalak is teljesen, az egyik szélétől a másikig teleírva. De a nővérek tetszettek. Sírt is. A mama is szereti ezt a könyvet. Meg elég nagy betűvel is volt. Hát azért választotta. Az apja is rábeszélte, és Éva tovább lapozott. Újabb, egyoldalnyi fogalmazás illusztrációval, a föl-földobott kőről, az apja kedvenc verséről, amit a lány is kívülről tudott. Ezt a verset kívülről megtanultam, könyv nélkül, el is tudom szavalni, mutatott büszkén a jól sikerült rajzra, ami egy dombos, a domboldalban legelésző, bárányos, templomtornyos falut ábrázolt. Fölötte egy szürke, formátlan csomóval, ami mint egy koszos hógolyó vagy elsötétült nap a lehulló követ. Tehát magát a hazájától elszakadni képtelen, nagy haragjában is, folyton kőként visszahulló költőt jelképezte. De hogy mi történt a leláncolt rabgója és a szabadon szálló föl-földobott kő között? Néhány magyar óra, amikor egy sasorrú, szigorú tanár a földszinti osztályteremben kinéz az udvarra, és verset mond, vagy olvas, hangosan, lassan, tagoltan, sorokat ismételgetve, hasonlatokat szótagolva, mintha magában beszélne, mégis úgy, hogy mások is hallják. És a lány akkor, Éva érkezése után hetedikben ment először szavaló versenyre. Petőfi Elinnét el a városból című versével második helyezést kapott, és ha Éva után a további magyar tanárnők férfiak nem voltak. Ők vagy elmentek már, vagy meghaltak, mint rá egy évre a lány apja is. Éva is rég elvesztette a férjét egy autóbalesetben. Férfiak tehát nem voltak. Az Évákkal kezdődött minden. Ők maguk lettek a férfiak. Éva, Julika, Julika és Éva, a magyar tanárok. Julika az egykori magyar tanár és író, egy barát édesanyja 87-ben, aztán Julika egy sikeres tanár és író feleség, aki az egyetemre készítette fel a lányt 88-ban. Végül Éva, egy egyetemi professzor 89 tavaszán. Hogyha a hetedikben tanító Éva után ők is kértek volna iskolai olvasónaplót, gyönyörű, színes füzetekben lapozhattak volna szenvedélyes leírások és elemzések között a hosszú nyári és téli vakációk olvasmányélményeiről. De ők, Éva, Julika, Julika és Éva már csak beszélgettek a reményteli tanítvánnyal. Mert a 15, aztán 16, 17 éves, végül már szinte felnőttnek látszó lány hivatásos olvasóvá vált, aki nyitott könyvet tartott az egyik kezében, a másikban pedig egy csésze illatos teát. Egérfogó. Nem mehetsz el, mondta Claudiusnak a 16 éves kamaszlány, pedig alig egy órája mutatkozott be meghatottan a nagy színésznek, aki a lány neve hallatán felvonta a szemöldökét, de nem kérdezte meg, és rokona vagy a... Pedig akkor már tudta, mert megtartották az utolsó előadást, az utolsó Hamletet mindig megtartják, mondta nagymama. Vagy mindig tartanak egy utolsó Hamletet, vagy hogy Hamletből mindig van egy utolsó. Az ügyelő pedig sorra kihúzogatta már a neveket a szürke dosszár feliratú mappa bal oldaláról, ahova a szereposztást írta. Mert elment már Gertrud, Elgildenstern és Rosenkrantz maradt. Polonius pedig valóban meghalt, mint a darabban. Őt azért húzták ki, és elment Fortinbras is, meg Osric. Sőt, a színész királynő és a sírásó is, és menni készült Hamlet is. És legeslegutolsónak Claudius hagyja majd el az országot, mert a színészek mentek. Az ügyelő példányán addigra már 8 nevet húztak át, a 9. hátra volt. Határozott vonallal kihúzták, mint a házi telefonkönyvekből a halottakét és az áttelepülőkét, ami egy telefonkönyv szempontjából mindegy. S az ügyelő piros vagy kék golyostollal húzta keresztül a kézzel írt nevet, a reggeli vagy délutáni próba előtt, mert a próbák számát ez a vándorlás végképp határtalanná tette. 1986. szeptember 5-én kezdték el próbálni a Hamletet, és befejezhették volna egy év vagy akár egy évtized múlva, de már a bemutató előtt is 100 fölötti próbát tartottak, mert a sokadik külső vizionálás után sem akarták megadni az engedélyt, pedig a műsorfüzet minden oldala is készen állt már. Összefűzve, romára fordítva, igazgatói és cenzori pecséttel meg szignóval is ellátva minden egyes oldalon, mint egy jogi okirat. De műsorfüzetet végül mégsem nyomtattak. A próbák ideje alatt pedig rendszeresen ülésezett a Hamlet helyzetét megvitató dolgozók tanácsa, a külső képviselők, azaz a megyei cenzorok társaságában. A hazafias gárda tagjai ez alatt lövészetre jártak, megtartották a politikai ideológiai oktatást, és a szolgálatos tisztek hol Fortinbras, hol Claudius vagy mások ügyeletet teljesítettek, ahogy korábban is tették. És a próbákat a sok szereplőcsere miatt a premier után is folytatni kellett. Mert ezek nem alkalmi beugrások voltak, hanem végleges, örökre szóló szerepátvételek. S az ügyelő a kis fülkéjében, a példány fölé hajolva, az írógéppel írt próbatábla hivatalos utasításait követve új nevet kanyarított: Guildenstern, Fortinbras, Polonius, a színész királynő, Osric, a sírások Gertrud és egy főúr mellé is. De amikor végül Hamlethez ért, elbizonytalanodott. Nem húzta ki a színész nevét, mert képtelenségnek találta, hogy Hamlet, mint a darabban, el. Pedig Hamlet már megkapta Bukarestből az áttelepedési engedélyét, de még hónapokig kellett maradnia, amíg mindent beszerzett és elintézett. Nyilvánosan azonban már nem szerepelhetett, és máshol sem dolgozhatott. Az ügyelő végül úgy döntött, hogy a név mellé írja a vásárhelyről szerződtetett másik színész nevét. Talán nem hitte el, hogy tényleg nem lesz többé Hamlet vele, a nagyszerű, középkorú színésszel, aki olyan volt a színpadon, mint egy fájdalmas, kétségbeesésében dadogó szent. Mert a szöveg tényleg gyakran elkásásodott a szájában, sokat tévesztett, sorok maradtak ki és cserélődtek fel, olykor nem is lehetett érteni, hogy mit beszél. Fájdalma mégis hibátlan volt. A rendező, írja majd a budapesti kritikus, Hamletet alkotó művésznek képzeli, akinek színház és élet egy és ugyanaz. Ezt írja majd róla a rejtőzködő S.O. monogramú recenzens a novemberi Filmszínház muzsikában. Mert a septében odalátogató magyarországi kritikusnak is rejtőzködnie kell, hogy a következő alkalommal is beengedjék az országba. Mert ez a Hamlet egy szent, aki még most is ott jár közöttük, gondolta az ügyelő. Vagy csillant fel benne a képtelen remény. Mégis visszajön, mivel meggondolja magát. De addigra már leszerződtették az új Hamletet. Az előadást pedig játszották tovább. S a két egymás mellett lévő név azt a benyomást keltette, mintha lekettőzték volna a szerepet, dupla szereposztásban menne, ami az akkorra már másfél tucatra zsugorodott társulatban nem fordulhatott volna elő. Így is alig tudtak kiosztani minden szerepet. Egy csomót össze is vontak, meg kihúztak kényszerűségből. De szellemesen mégis úgy tűnt, mintha Hamletet többen játszanák egyszerre, vagy mintha mindenki az lehetne, egy Hamlet. Pedig az egyik Hamlet vásárhelyről ingázott játszani, a másik már pakolt, feleségével, a színész királynőt és a sírásót is alakító, mély hangú színésznővel. Csomagolta a fejenként 70 kilót, amennyit magával vihetett. Az elmúlt 40 évben tehát a fejlődés összesen 20 kiló volt. 43 éve, amikor a kolozsvári 16.750 zsidónak kényszerlakhelyet jelölnek ki a téglagyári gettót, 50 kilót engedélyeznek és 14 napi élelmet, tájékoztat az 1944. május 3-i újság. Mert mostani új hazájába mindenki 70 kilóval távozhatott. Ezért Hamlet már adogatta is el jelentős darabbéli és valóságos könyvtárát, meg a bútorait. Átíratta a vízórát, villanyt, gázt, telefont, ha volt kire. Az ószerre is kiárt a holmiával, ajándékozott és cserélt, amit tudott. Próbált kiküldeni ezt-azt. És néha megnézte az előadást, amiben nemrég még ő játszott, és amiből kegyesen nem törölték ki a nevét. A piros betűvel nyomott plakáton is egyszerűen csak átragasztották. Az új név hosszabb volt, könnyedén takarta az övét. S az állandó szereplőcseréktől az előadás folyton megújult. Mintha valakik megátalkodottan életben akarnák tartani a véget nem érő, halottaiból is feltámadni képes előadást. De Poloniusnak Hamlet színe előtt már nem azt kellett volna jelentenie, hogy színészek jöttek, fenséges úr, hanem hogy elmentek, kész, nincsenek többé. S ha ugyanilyen ügyelő példányt vezettek volna a közönségről, a bemutatón 1987. február 23-án még sűrű teltházban, aztán egyre fogynak a nézők. Végül az utolsó előadáson a hideg teremben már alig ülnek, dermedten a hidegtől és a döbbenettől. S.O. kritikus és a színház rajongó kamaszlány is ott van. Tehát ha a nézőket is nyilvántartásba veszik, kiderült volna, hogy ugyanúgy cserélődtek, mint a színészek a színpadon. De nem a színházba járás természeti körforgása, hanem az elvándorlás törvényei szerint. És menni készültek már a darabbeli színészek is az egérfogó jelenetből. A színész király és királynő, akiket Hamlet elhív, hogy játsszák el Claudius előtt Hamlet apjának gyilkosságát, tükröt tartva, mint egy a természetnek, felmutatva a századtestének tulajdon alakját és lenyomatát. Az előadásban szedetvedett, otthontalan cirkuszi bohócok, sehonnai olcsó mutatványosok jelennek meg, akik vándorútjukon tévednek ide, és rövidesen dolguk végeztével, azaz az egérfogó jelenet előadásával, mely sorsokat dönt majd el, tovább állnak és hátra sem néznek. Bár maga az egérfogó, mint használati tárgy, ekkor már rég hiányciknek minősül Kolozsvárt. A fából és rugós acélból készült fontos háztartási darab 1977-ben tűnik el a boltokból, amikor egy elnöki rendelet értelmében a gyárak átkerülnek városi tulajdonból a minisztérium vezetése alá. A minisztérium viszont nehéz gépgyárrá alakítja a könnyű ipart, s az üzemek ettől kezdve a központ igényei szerint dolgoznak, csak exportálható termékeket bocsátanak ki. A lakosságnak szánt mindennapi áruk gyártását pedig a kályhacsőtől az egérfogóig beszüntetik, mert a külföldnek nem kell a román egérfogó, itt pedig egyszerűen nem lehet kapni többé. Aki akar, fabrikál magának, vagy az egerek és pótszegerek meg patkányok ellen macskát tart, mert a macskát nem lehet elvenni senkitől. Így kezdődik tehát a macskák királysága. És az egérfogó jelenet színészei után menni készült már a Gertrude Guildenstern házas pár is. Utóbbi adta Fortinbras hangját, aki a darab végén érkezne meg kihirdetni az új felszabadító hatalmat, de ez a kényszerű és okos szerepösszevonás azt a benyomást kelti, mintha végül az áruló Guildenstern térne Fortinbras képében vissza. Tehát semmiféle felmentősereg és megváltás nincs. Csak a pusztítás utáni reménytelen várakozás, valami másra, újra. De a megváltás helyett végül a történelem körkörös logikája, vagy inkább csapdája marad. Minden kezdődik előről, mert nincs kiút, nincs kijárat, és egérfogó sincs, ami tükröt tartson már. És mert Kolozsvárt, minthogy ez volt, a színház történet egyszerű és íratlan szabálya, nincs és nem is érkezhet meg soha semmilyen reménykeltő Fortinbras. Hiába pusztult el mindenki fölöslegesen sorban, Polonius, Ophelia, Gertrude, Laertész, Claudius és Hamlet, és legesleg először az apa, a szellem, mert az apával kezdődött minden. Fortinbras hangja csak a mikrofonból üvölt, mert Kolozsvárt már 1919-ben sem érkezett meg Fortinbras. Mert 1919. szeptember 30-án kedden megtartották az utolsó, tüntetésbe fulladt és végül félbeszakadtként elhíresült Hamlet előadást. A szép, oroszlánokkal díszített, Helmer és Fellner tervezte Hunyadi-téri Nemzeti Színházban. Előtte még jelentős közönség előtt háromszor lement a veszélytelenebb Lili bárónő. És a gondos ügyelő a játékrendi nyilvántartásba csak ennyit jegyzett fel, hogy aznap a katonai parancsnok által. Az alany és az állítmány óvatosan elmaradt. Pedig ezt írhatta volna. A katonai parancsnok által a társulat kitoloncolva a színházból. Ugyanez a kézírás jegyezte be korábban 1918. december 24-én halvány ceruzával, hogy bármikor kiradírozhassa, hogy a román megszálló csapatok bejöttek Kvárra, mert az újság is megírja. És 1919 tavaszán folyamatosan ezt írja, hogy dr. Gibóni Szifor, kultuszminiszteri államtitkár, felszólítja dr. Janovics Jenőt, hogy a kolozsvári nemzeti színházat, mint állami tulajdont, adja át a nagyszebeni kormányzó tanácsnak. És Janovics hiába érvel, hogy magánjogi szerződése értelmében ő annak az épületnek nem csak bérlője, de tulajdonosa is, és hogy a magyar állammal kötött szerződést nem bonthatja fel egyoldalúan, hiszen azt vállalta, hogy megóvja. A Konok igazgató minden esetre nem adja át a színházat. Szeptember 30-ig még benne marad. Tavasszal még színésze, a Hamletben egyébként a színész királyt alakító Fekete Mihály tanácsára másfél hónapra bevonul a Bolondok házába, hogy le ne tartóztassák. Mert Bolondot játszik ő a színpadon, meg az életben is. Míg aztán a karhatalom el nem távolítja társulatát az utolsó Hamlet után, szeptember 30-án éjjel. És abban az 1919-es évben az ügyelő a rendkedvéért feljegyez minden okot, amely a színház előadásainak gyakori szüneteléséhez vezetett. És ok bőven akad, és igen változatos. Sztrájk, betiltás, vízhiány, román húsvét és román vendégjátékok. Márciusban pedig ezt írja. Cső, ütörtök 13-tól 19-ig. Az előadások szüneteltek, Kilinka magyar ember miatt, aki egy román katonára lőtt. De aztán jön az utolsó előadás, és Janovics Jenő, a Hamlet rendezője és címszereplője, a nemzeti igazgatója, kiskézre álló Hamlet példányában 1867-es pesti kiadás, kihúzza az utolsó oldalakat. Puha, vastag, piros és kék ceruzával kétszer is áthúzza Fortinbras megérkezését, amelyet 1919. szeptember 30-án a cenzúra tilt meg neki, akárcsak a nagy monológot, amelynek csak az első sora hangozhat el, és a darab a haldokló Hamlet szavaival ér véget. E sorok után kék ceruzával a Hamlet alakítója lendületesen odaírja, hogy vége, és valóban, számára a Hunyadi téren, abban az épületben, amelyet saját elképzelései szerint építtetett, örökre vége. Az előadás után a színészeket a hátsó portánál kocsi várja, hogy induljanak Váradon át Magyarországra repatriálni. De arra a kocsira akkor egyetlen színész sem száll fel. Még nem, majd 70 év múlva. És következik tehát 1919. október 3. kedd. Költözködés a színkörbe, írja az ügyelő, mert ez volt az első költözködés a nyári színkörbe. De 1940-ben Janovics már nincs a színen, hogy együtt ünnepelhesse társulatával, hogy Kolozsvár visszatért. Mert az új, várva várt felmentő hatalom számára 1940-ben ugyanúgy nem kívánatos, mint 22 évvel korábban, a másiknak 1919-ben. És az újság is hallgat róla, mostantól számítva 5 évig. S a makacsul hűséges, nagy színésznő és feleség Poor Lily, aki 1919-ben még Ofeliát játszik, szintén nincs a megint Nemzeti Színház tagjai sorában, csak vendégként. S az újság róla is hallgat. Az ügyelő pedig 1940. augusztusában szorgalmasan feljegyzi, pénteken és szombaton nincs előadás, Erdély egy részének visszacsatolása Magyarországhoz. A románok tüntetése miatt az előadások megszűntek, olvasható egy többször átragasztott, újra és újra átjavított és átfogalmazott, félcentis miniatűr fecnén, amin minden ügyelő, direktor, idő és világnézet ott hagyta a lenyomatát, mert ez az elképzelhető legkisebb színháztörténeti palimpszeszt. Aztán 1940. szeptember 12-én még a régi színkörben játsszák a János Vitézt. Díszelőadás a magyar csapatok bevonulása, mondja a bejegyzés. De Janovics Jenőnek nincs több nyilvánosan elmondható igazügye, mert a következő Hamletben, 1941-ben, amikor, mint az ügyelő írja, a Kolozsvári Nemzeti Színházban 22 évi kényszernémaság után ismét felcsendül a magyar szó a Hunyadi téren, a régi általa épített teátrumban. Ő már nem szerepel. Az előadást 1941. november 9-én este 7-kor szimbolikusan ugyanannál a Hamlet sornál folytatják, ahol az 1919-es Hamlet félbeszakadt, és aki 19-ben még Ofélia, az 41-ben már Gertrude, és aki 41-ben pap, az 87-ben szellem, és aki 41-ben a játékmester, annak fia 87-ben rendező, és aki 19-ben Hamlet, az 41-ben egy zsidó, aki csak 1945-ben jön vissza a városba, amikor itt az újabb impériumváltás. És a bejegyzés így szól. 1945. november 1 és 13 között a színkörbe való átköltözés miatt nem volt előadás. Janovics pedig, aki Budapesten túlélt, majd visszatért Kolozsvárra, a Bánkban bemutatójára készül. Már a bevezető beszédet is megírta, ám a díszelőadása napján meghal. Megfázik a hideg, fűtetlen színházban. Addigra már elveszítette mesés vagyonát, amelyet a filmezéssel és jó üzleti érzékével szerzett, és amit majdnem felemésztett a színház a 20-as években. A maradékot aztán kisajátították, mint zsidó vagyont, a szép szecessziós egyetem, később Szelekt nevű, igényes mozgóval együtt. Az Árta, a művészmozi a kamaszlány korában is a legjobb filmeket vetíti a 80-as években, mintha a hely szelleme továbbra is kiírthatatlan maradt volna. De 1987-ben senki sem nevezi már Hunyadi térinek az ortodox katedrálissal szemben lévő román teátrumot, sem Nyári színkörnek a magyarul beszélő román színházat, azaz az állami magyar színházat. Ott tartják majd az új Hamlet bemutatót. A kamaszlány valamennyi színész cserével megnézi az előadást. Úgy érzi, mintha mindig mást látna. Mindenki által megújulna a vége érhetetlen történet. Végül kecskebőr bundájában fagyoskodik a nézőtéren, amikor az ott maradó Horáció, mert végül ő az egyetlen, aki marad, a lassan feltartóztathatatlanul leereszkedő vasfüggöny alól menteni kezdi a cuccait. Ki? A lassan és fenyegetően ereszkedő súlyos vasfüggöny elé, a prosszéniumra, a gitárt és az összekötözött könyveket menti át, pedig könyvtárat senki sem visz magával, könyv a 70 kilóba nem fér. Az ott maradók olcsón vásárolják fel. És egyszer csak azt suttogják, hogy lesz utolsó Hamlet, mert ő is el, pedig már mind el. És 87 szilveszterén a konyhában a makacs és öntudatos lány keményen mondja Claudiusnak, miközben mindketten állva eszik a töltött káposztát, te nem mehetsz el. És a lány a te után kis szünetet tart. Claudius pedig, akinek a nevét az ügyelő nem húzza ki, de nem is ír mellé másikat, hiszen vége. Claudius nélkül nem lehet. A 32. előadás után a darabot leveszik. Gyengéden megöleli a gyanakvó lányt, és mosolyog, mint a makacs és durcás gyerekre, aki nem ért semmit. A lány pedig arra gondol, hogy az öreg Horáció, mert öreg, neki már nincs hova mennie, hiába menti a lassan leereszkedő vasfüggöny alól Hamlettől örökölt holmiát. A lány minden előadáson lélegzett visszafojtva figyelte, hogy az idősödő színész a kisrésen még át tudjon bújni egy kupac könyvért vagy összetekert papírosért, egy kéziratért vagy valami fontos hivatalos iratért, amilyeneket az áttelepülők is csempésznek magukkal. De Horáció végül mindig kijut, és a lány arra gondol, hogy Hamlet sok van, mindenki eljátszhatja, bárki, mert itt most ez a legkönnyebb szerep. Nem is kell játszani semmit. Akár ő is felmehetne a színpadra, a lány létére, mert mindenki bénult és cselekvésképtelen, könyveikbe menekülő Hamlet. És látod, tényleg találtak másik színészt a szerepre. Pedig ő pótolhatatlannak tűnt, mondják. Már le is szerződött Magyarországon, vidéken játszik majd, mint valamennyien az áttelepülők közül. Hamletet mindenki tud, de Claudius, nélküled nem játszható tovább az előadás, és nem csak, hogy ezzel veszélybe kerül a színház összes többi tervezett előadása, mert egyszerűen a színészek el, de a Hamlet előadás megszállott nézőjét valami bonyolult és megmagyarázhatatlan érzés fogja el Claudius konyhájában, szilveszter éjszakáján, hogy csak a zsarnok nem helyettesíthető mással, mert ha tehát ő is el, akkor tényleg nincs tovább. Hogy mindenki más, minden lehetséges Hamlet elmehet, de a nevető és kegyetlen zsarnok nélkül végleg összeomlik a világ. És ahogy a lány 87 szilveszterén kétségbe esetten kapaszkodik Claudius karjába, Claudiuséba, aki elvette tőle élete első nagy, sokszor megnézett előadását, ez már nem is Claudius, hanem maga a zsarnok, akibe kapaszkodik. Mert elhagyni készült őt, mert úgy döntött, hogy egyszer csak hátat fordít a szöges dróttal körülkerített börtönnek, amit felépített. Magára hagyja keményen átnevelt gyermekeit, fogja magát, és kisétál az ajtón. És most majd kívülről vigyorog, idióta mosollyal, ahogy írja róla az áruhás S.O. kritikus. A börtönnél lett Dánia királya kívülről figyeli majd, hogy mit kezdenek nélküle a hátramaradók, akik talán közös erővel inkább újabb zsarnokot jelölnek ki. Mert a játékot folytatni kell, mert nem tudnak semmi mást. Csak azt, hogy a gyűlölt hóhért, Hamlet apjának gyilkosát nem szabad elengedni. Minden erővel meg kell akadályozni, hogy elmenjen. Mert nélküle nincs tovább. Mert ő maga találta fel ezt a világot és teremtményeit. S a lánynak a szilveszteri hajnalon, a hideg konyha kövön állva, az összecsomagolt bútorok között. Eszébe jut a rács mögött tartott majom, amelyről nagyapja régi újságjában olvasott. A hosszú hónapokig rajzolni tanítgatott, kísérleti majom első önálló alkotása, állítólag a börtönrácsot ábrázolta. Ami véletlen vagy szimbolikus egybeesés, mindegy is. És a menni készülő Claudius nem kezdett magyarázkodni a türelmetlen és elszánt lánynak. Nem vezette körbe a tágas lakásban, bemutatva, hogy ő mit hagyott. Nem mutatta meg sorra a plakátjait, fotóit, egész addigi ragyogó pályáját. Nem hivatkozott beteg lányára sem, és a kevés jóval kecsegtető vidéki színházi jövője miatt sem panaszkodott. Csak állt a konyhában. Sört töltött, és mint egy igazi zsarnok, kiismerhetetlenül mosolygott.